Ezerarcú Kína.
Tehát akkor most először arról, hogy széles körben használják az okos robotokat Kínában a járvány elleni küzdelemben. Több különleges munkavállaló is dolgozik Kínában a járvány elleni küzdelemben. Ők vagy orvosi anyagokat szállítanak orvosok és betegek között, vagy fertőtlenítést végeznek a különböző kórházakban, vagy pedig az utasok lázát mérik a repülőtereken és a pályaudvarokon. Ők az okos robotok. A wuhani Zhongnan fertőző betegek kórházában az okos robotok minden nap fertőtlenítik az épület különböző pontjait. Ezeket a robotokat a Shanghai Taimi robotgyártó vállalat fejlesztette ki. Pang Ying, a vállalat vezérigazgatója azt mondta, hogy általában egy okos robot 5 ápolónő feladatát is képes elvégezni, hiszen 24 órán keresztül folyamatosan dolgozhat, ami fontos szerepet játszik az emberről emberre terjedő fertőzés megfékezésében a koronavírus járvány idején. Most Pang Yinget hallják.
A koronavírusos járvány kitörése után rögtön használni kezdték az okos robotokat a lázas betegek kórházában és az elkülönített kórházi osztályokon. A jövőben még több robotot szállítunk Wuhannak. A robotok az elkülönített kórházi osztályokon orvosi vizsgálatokat végezhetnek a betegeknél, például lázat és vérnyomást mérnek. Emellett az okos robotok még foglalkozhatnak online diagnózissal, az orvosi felvilágosítással és gyógyszerküldéssel is.
A Shanghai Taimi robotgyártó vállalat vezérigazgatóját hallották. Pang Ying ezen kívül hozzátette, hogy az okos robotok képesek önállóan közlekedni a lépcsőn, így könnyedén közlekednek a különböző kórházi osztályok között. Pan beszélt arról is, hogy a robotok felhasználása jelentősen csökkentette az orvosok és ápolók érintkezését a betegekkel. Ezzel a lehető legnagyobb mértékben elkerülték a fertőzés veszélyt. Emellett a vállalat még külön fejlesztett anyagszállító robotokat a járvány kitörését követően. Több wuhani ideiglenes kórházban is használtak anyagszállító robotokat. Ezekkel küldtek gyógyszert, ételt és ezekkel szállították a hulladékot is, tette hozzá Pang Ying. De a járvány elleni küzdelemben nem csak a kórházakban veszik hasznát a robotoknak. A kínai repülőtereken, pályaudvarokon és a buszmegállókban mindenütt szigorú testhőmérsékletvizsgálat folyt. Ezeket gyakran a kínai Huinan Huana vállalat által fejlesztett okos hőmérsékletvizsgáló robotok végezték. Ennek köszönhetően, bár tömegesen voltak jelen az emberek, mégsem zsúfolódtak fel és várakozás nélkül mérhették meg mindenkinek a lázát. Gu Feng, a kínai Huinan Huanna vállalat vezérigazgatója elmondta, hogy az okos robotok felhasználása nem csak munkaerőt takarít meg és jelentősen emeli a hatékonyságot, hanem pontos statisztikai adatokat is közöl az irányítási intézkedések kidolgozásához. Gu Fenget hallják.
A robotok hőmérsékletvizsgálati pontossága 0,3-0,5 fok között mozog. Egyszerre 3-4 ember testhőmérsékletét is mérhetik. Ezzel egyidejűleg azt is közlik az irányítókkal, hogy hányan igényelnek különleges kezelést.
A Huinan Huana vállalat vezérigazgatóját, Gu Fenget hallották. Az okos robotok kitűnő munkája a mérnökök elkötelezett szorgos munkájának köszönhető. A Shanghai Kuinglang vállalat egyik AI, vagyis mesterséges intelligencia mérnöke. Ő azt mondta, hogy korábban a vállalata főleg ételszállító robotok kutatásával foglalkozott. A járvány kitörését követően 4 mérnökkel együtt több mint 60 órán át éjjel-nappal dolgoztak, hogy a shanghai kórházaknak sikerüljön előállítani 116 okos robotot, amelyek majd tökéletesen végzik az ételszállítást. A szakértők abban ma már egyetértenek, hogy az okos robotok széleskörű felhasználása fontos szerepet játszik a koronavírusos járvány elleni küzdelemben, köszönhetően annak, hogy az utóbbi években a kínai robotszektor gyorsan fejlődött. A robotok iránti kereslet növekedése hozzájárult az egész szektorlánc fejlődéséhez is. 2019 végén Kínában körülbelül 500 robotgyártó vállalat volt, ez majdnem 100-zal több, mint egy évvel korábban. Előrejelzések szerint 2022-ig a kínai robotpiac éves növekedési üteme várhatóan csaknem 27% lesz, és 2022-re a kínai robotpiac meghaladja majd a 80 milliárd dollárt, és ezzel a globális robotpiac több mint 46%-át a kínai vállalatok uralják majd. Kína 2013 óta egymást követően 6 évben volt a globális ipari robotok legnagyobb felvevő piaca. A kínai ipari és távközlési minisztérium, a kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, valamint a kínai pénzügyminisztérium által közösen kiadott a kínai robotszektor fejlődési úti terve 2016-2020 című kiadvány szerint 2020-ban a teljesen kínai szellemi tulajdonú ipari robotokból éves szinten 100 000-et gyártanak majd. Ez azt jelenti, hogy Kína a robotok szuperhatalma lett. Kína legnagyobb robotgyártója a Shenyang Xingcong robotgyártó. Ku Daoqi, a cég vezérigazgatója úgy véli, hogy a járvány után eljön a kínai robotszektor aranykora, és a robotgyártás körülbelül 1000 milliárdos gazdasági nyerességű piac lesz. Ku Daoqi beszélt arról is, hogy Kína különböző részein fokozatosan helyreállították már a normális munkarendet. Egyes vállalatoknál munkaerőhiány tapasztalható, ezért az ipari robotok iránt a kereslet még nagyobb lett. A robotok széleskörű felhasználása megváltoztatta a kínai gyártási szektorban a hagyományos munkamegosztást. Például létrejöttek új állások is, hiszen a robot technológia kutatásában, fejlesztésében, valamint a javításban is szükség van munkaerőre, tette hozzá Ku Daoqi. A szakértők abban is egyetértenek, hogy a jövőben a robotok felhasználása várhatóan a magas hozzáadott értékű szektorokból az alacsonyabb hozzáadott értéket előállító szektorokba is eljut. Emellett a munkaerőköltség további emelkedése miatt a robotok felhasználásának tendenciája egyre népszerűbbé válik. A tendenciák láttán nyugodtan elmondható, hogy az új termelési korszak már meg is kezdődött.
Ezer arcú Kína.
És akkor most arról, hogy hogyan újult meg az évszázados olimpiai álom beteljesülése nyomán egy 100 éves vasútvonal Kínában. A Pekinget és a 2022-es téli olimpia társrendező városát Zhangjiakút összekötő nagysebességű vasútvonalat 2019. december 30-án helyezték üzembe, ami egy újabb fontos lépést jelent az olimpiára való felkészülésben. Mivel a játékok megrendezéséig csupán 2 év van hátra, a rendezők felgyorsították az előkészületeket, hogy tökéletesen megvalósulhasson a városban az a 100 éves kínai álom, amely egyébként korábban 2008-ban Pekingben már megvalósult, hogy végre olimpiai játékot rendezzen, és ennek nyomán a 100 éves Peking-Zhangjiakou közötti vasútvonal is átalakult. A történetet érdemes 1908-ban kezdeni, amikor is Zhang Boling oktató, és egyébként Kína olimpiai mozgalmának elkötelezett híve és előfutára 3 cikket tett közzé a Tianjin Youth magazinban. Az első az volt, hogy mikor küldhet Kína sportolót az olimpiai játékokra. Majd azt kérdezte, hogy mikor küldhet Kína egy egész csapatot az olimpiára. És az utolsó kérdése az volt, hogy mikor adhat Kína otthont az olimpiai játékoknak. Ugyanabban az évben, amikor Zhang elültette az olimpiai álom magjait a kínaiak fejébe, a kínai vasút atya néven is emlegetett Zhang Tianjiao 2 évvel a tervezett idő előtt befejezte a Peking Kalgan, vagyis Peking Zhangjiakou, hiszen Kalgan volt Zhangjiakou egykori neve, vasút építését. Az egyik végén Y-alakú kanyargós pálya tökéletes megoldása volt a nagyfal melletti hegyvidéki térségen a meredek lejtőkön történő vasútvonalépítésnek. Ez az Y-alak némi magyarázatot igényel. Ugyanis amikor a vonatok áthaladnak ezen az Y-alakú szakaszon, először feljön az egyik irányból az egyik vonat az alsó részre, ahol utána ellentétes irányba, azaz az Y-alakú pálya másik mellékvonal irányába haladhat tovább a szerelvény. A mozdony és irány változtatása a Kuinglongqiao állomásnál szokott történni, ahol Yang Cunxin édesapja összesen csaknem 68 éven keresztül dolgozott. 1981-ben a 19 éves Yang Cunxin átvette apja munkáját annak nyugdíjba vonulása után. Most Yang Cunxint hallják.
Láttam, ahogy az apám és a kollégái dolgoztak. Úgy gondolom, hogy a vasúti munka korlátozza az embereket. Az unalmas munkánál mindig a vonatok menetrendjében kell megfelelni. A vonatok befogadására általában csak néhány perc kell. A 2 vonat áthaladási ideje között semmi más nem csinálhat az, akinek ez a munkája, nem mehetsz sehová. A fiatal embereknek ez tényleg időpazarlás, legalábbis úgy gondoltam. De amint idősebb lettem, észrevettem, hogy valakinek el kell végeznie a legunalmasabb munkát is. Ha én vagyok az a valaki, akkor szeretném ezt jól csinálni. Elmondható, hogy az apám és én itt töltöttük az egész életünket.
Yang Cung-sin vasutast hallották, aki beismerte, hogy a vasúti munka egyszerű, ismétlődő és unalmas is lehet. Yangnak volt elég oka panaszkodni, hiszen sokszor 24 órán át fenn kellett maradnia egy műszakban, és első éveiben több mint 20-szor kellett meghúznia a vasúti kapcsolót. Az állomáson töltött 38 év alatt ráadásul csupán egyszer tudta együtt tölteni a családjával a kínai holdújévi ünnepeket. Ismét Yang Cung-sint hallják.
Olyan sokan így dolgoznak a vasúti iparában, mint én, de szabad napokon sem tudunk hazamenni. Legyek én a példa. Az elmúlt 27 évben, amióta állomásfőnök lettem, a 27 tavasz ünnep idején csak egyszer mentem haza. Abban az évben volt, amikor megházasodtam. A többi 26 tavasz ünnepet itt az állomáson töltöttem, nem is beszélve az új évről, a munka ünnepe, a nemzeti ünnep idejéről, amikor óriási mennyiségű turista ömlik Pekingbe, de nem bánom, hogy ezt a munkát választottam.
Yang Cung-sin vasutast hallották. Mielőtt Yang az állomás történetének részévé vált, Kína már beírta nevét az olimpiai történelembe. Az 1932-es Los Angeles-i olimpián Liu Changshun rövidtávfutó a férfiak 100 és 200 méteres versenyében vett részt Zhang Boling támogatásával. A világ legnépesebb országának végre egy sportolója versenyezhetett az olimpiai játékokon. 4 évvel később egy 69 fős kínai csapat 5 versenyen vett részt a berlini olimpiai játékokon, válaszolva ezzel Zhang Boling 3 kérdésének másodikára is. És aztán káprázatos tűzijátékok élénk színekkel festették az éjszakai égboltot. Az óriási lábnyom alakú tűzijáték Peking tengelye mentén haladt a Tiananmen tértől, a madárfészek stadiont szimbolizálva a 2008-as pekingi olimpiai játékok megnyitóján. Zhang utolsó kérdésére válaszolva tehát a kínai nép 100 éves olimpiai álma végre megvalósult. 2008. augusztus 1-én egy héttel a megnyitó ünnepség előtt a Peking-Tianjin közötti Intercity-t állították üzembe, hogy beindítsa a kínai nagysebességű vasúti korszakot. A Kuinglongjiao állomás szintén nagy változáson ment át. A nagysebességű vasút fejlődésével egyre kevesebb vonat állt meg ott. Végül már nem álltak meg a személyvonatok az állomáson, és csak technikai állomásként szolgált az S2 külvárosi vasútvonalnak, melyet 2 nappal a pekingi olimpiai játékok megnyitója előtt indítottak el. Ez azonban elősegítette az állomás újjászületését és felhívta a kormány ipari örökségét vizsgáló csapatának figyelmét a térségre. A fővárosi múzeum szakértőinek és Yang saját tudásának köszönhetően helyreállították a Kuinglongjiao vasútállomás 20. század elejé állapotát. Az állomás apró múzeummá vált, és Yang új szerepet kapott. Amikor a látogatók oda mennek és érdeklődnek a kínai vasút története iránt, az állomás főnök idegenvezetővé válik. Az állomás helyreállításával és a mindennapi feladataival elfoglalva, Yang elismerte, hogy nem volt sok ideje a pekingi olimpiai játékokat nézni, és természetesen nem ő volt az egyetlen, aki elmulasztotta a rendkívüli sót. Zhang Shiyi-e a kínai vasút mérnöki tanácsadó csoport munkatársaival vasúti terveket készített a játékok ideje alatt. A munka teljesen lefoglalt minket. Az egyetlen emlékem a játékokról az volt, hogy Kína sok aranyérmet nyert, az Egyesült Államokat is megelőzve, mesélte. 2015. július 31-én pedig Peking neve ismét előkerült, hogy második alkalommal is olimpiát rendezhessen. A Nobülésén, Kuala Lumpurban a 2008-as sikeres játékok nyomán a kínai főváros ezúttal a 2022-es téli olimpia megrendezési jogát nyerte el, és ezzel a világ első olyan városává vált, amely mind a nyári, mind pedig a téli olimpiai játékoknak otthont adhat. A történelmi pillanat tanúja volt Zhang Shiyi-e, aki a Peking és Zhangjiakou között közlekedő nagysebességű vasút főmérnöke volt, és karjait felemelve ünnepelte tervezőcsapatával a számítógép előtt, hogy a vasút az olimpiai infrastruktúra fontos része lehet. A 38 éves mérnök pontosan ismerte az építkezési terület összes bonyolult és kihívásokkal teli körülményeit. Sőt, egyszer elsétált Donghuaoyan megyétől Zhangjiakou felé csapatával a vasúti pálya csaknem felét méterről méterre átvizsgálva. Később ezt az utat többször is megtették. Az új nagysebességű vasút a régi Peking-Zhangjiakou vasút alatt egy alagútban fog közlekedni, az alagút mennyezete körülbelül 4 méterre a régi vágány alatt húzódik. Minden részletet alaposan megfontoltam, hogy minimalizáljam az építés káros hatásait, és hogy a történelmi helyszínek megmaradhassanak eredeti fényükben, mondta Zhang. A tesztutazásra, melyre a vasút 2019. december 30-i hivatalos üzembehelyezése előtt került sor, Zhang vegyes érzelmekkel indult. Ez a vasút olyan, mint a gyerekünk, mondta. Annyira aggódunk, hogy esetleg valamit nem jól terveztem meg, vagy nem olyan jó, mint amilyen lehetne. A vasútvonalon végzett munka és a tervezés olyan élmény, amelyet soha nem fogok elfelejteni, mondta a tervező. Egyébként a 2019 végére üzembe helyezett 174 kilométeres vonal a teljes hosszhoz képest elenyészőnek tűnhet, hiszen a kínai nagysebességű vasúti vonalak hossza összesen 35 ezer kilométer. Ezen a vonalon egyébként 350 km/h sebességgel haladhatnak a szerelvények, amely tízszer gyorsabb, mint a régi vasút. Gyorsan haladtunk előre a nagysebességű vasúti technológiában, mondta Yang, és az egész itt kezdődött. Az első vasút, amelyet teljesen mi kínaiak terveztünk és építettünk, mondta büszkén Yang Cengxin, a Kuinglongqiao vasútállomás vezetője. A Kuinglongqiao állomás két történelmi pillanat tanúja volt. Több mint egy évszázaddal ezelőtt a vasút áthaladt a nagyfalon, amikor a nyugati ipari civilizáció a hagyományos kínai kultúrával találkozott. Most, amint a nagysebességű vasút halad a régi vágány alatt, az bizonyítja, hogy Kína kilépett a tanuló szerepből és vezetővé fejlődött.
Ezer arcú Kína.